Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntünk benneteket virágvasárnap ünnepén. A 331. dicséretünk első versét énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén. A 331. dicséretünk első versét, a nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az Isten tiszteletünk folytatásában a Barna énekes könyvünk 710. énekét keressük ki, és ezt fogjuk most megtanulni egy virágvasárnapi nagyheti énekhez, tehát a Barna énekes könyv 710-es énekét énekeljük. Kedves testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a 15. úrnapja kérdéseit és feleleteit fogjuk olvasni és hallani. Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa kérdéseket és feleleteket. Ezek a mi hitvallásunk tételeihez, az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódnak, azon belül is mindahhoz, amit Jézus Krisztusról, a fiúról vallunk.
Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testben, lélekben elhordozta, és pedig avégre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely ránk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Kedves testvéreim, hallgassátok János evangélista, miként tárja elénk virágvasárnap történetét. János evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. verstől a 19. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjének hallgatására jöttünk, s adja, hogy megértsük az ő hozzánk való személyes üzenetét. Jertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk mi is téged, Úr Jézus Krisztus, aki a mennyben vagy az Atya jobbján, uralsz és igazgatsz mindeneket. Dicsőítünk téged, aki valóban király vagy, és szeretnénk egyre jobban megérteni a te királyságod voltát, miben létét. Megvalljuk, hogy noha világosan elénk tárja ezt kijelentésed, mi mégis olyan sokszor értetlenek vagyunk, mi mégis olyan sokszor képzelgők vagyunk. Köszönjük, hogy ma is szeretnél bennünket tanítani, megszabadítani minden tévhitünktől, minden képzelgésünktől, és megmutatni nekünk azt, hogy valójában te ki vagy. Munkáld szent lelked által azt, hogy meg is érthessük ezt egyen-egyenként mindannyian, hiszen erre van szükségünk, életünkre és halálunkra nézve, hogy tudjuk, ki vagy te. Kérünk, hogy így törd le mindazokat a gátakat, amelyek megakadályoznák kijelentésed, hozzánk való érkezését. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy az ördögnek munkáit lerontsad. Roncsad hát le közöttünk is, szívünkben, gondolatainkban, hogy dereát szegezhessük a mi tekintetünket, elménket, szívünket. Te vagy az, aki ezt megérdemled, és te vagy az, aki mindezt el is tudod végezni bennünk. Cselekedjél hát így irgalmasan és hatalmasan közöttünk és velünk. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket a 312-es dicséretünk első versének éneklésével folytassuk. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen.
szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcos úr. Fényéket hozva ő, megtört az ősi hátok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Nem hiába várod, betér hozzád megállt. A testig őt halál, de bűnöket abálod, szent lelked ővel árad.
Kedves testvérek, Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk. János evangéliumának 12. fejezetéből, a 16. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy akik az evangéliumok történeteit ismerik, nem csak mozaikszerűen, hanem valamiféle kronológiában és időrendi sorrendben is, azok tudják azt, hogy virágvasárnap története az az egyik nehéz történet, amit nem könnyű magyarázni. Ez ugyanis Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe, a nagy hétnek a kezdete, amelynek péntekén Jézust megfeszítik, és amelynek aztán végén, a következő hét kezdetén, húsvétkor Jézus feltámad. Olyan nagy a szakadék a hirtelen bekövetkező események között, hogy nehéz magyarázni olykor ezeknek az egyes darabjait. Látszólag ugyanis joggal merül fel az a kérdés, amikor elolvassuk virágvasárnap történetét, hogy nem tévedette valaki azon a napon. Nem tévedette valaki. Hiszen ott vannak emberek, egy nagy sokaság, Jézus tanítványai, maga Jézus is, és egy nagyszerű, pompás esemény történik, ami önmagában értékelhető, de ha hozzáveszünk, hogy néhány nap múlva mi történik, akkor az egész érthetetlenné válik. Joggal merül föl a kérdés látszólag, hogy nem tévedtek esetleg az emberek, akik Jézust dicsőítve királyként fogadták őt Jeruzsálem utcáin. És joggal merül fel az a kérdés, hogy nem tévedett esetleg Jézus, amikor mindehhez hozzájárult és mindezt engedte. János evangélista, aki a négy evangélista közül időben úgy gondoljuk utoljára, utolsóként írta meg az evangéliumát, már sok mindent értelmez is az evangéliumában, így most is egyértelművé teszi az akkori eseményeket, hogy tudnélik, még Jézus tanítványai is csak később, Jézus megdicsőülése után értették meg, hogy miért kellett annak és úgy történnie, ahogyan történt. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Ezért fontos dolog, testvérek, hogyha a tanítványok megértették, akkor mi is értsük meg. Mi is értsük meg. Úgy gondolom, hogy ha megértjük virágvasárnapnak a történetét, akkor sok csalódástól menekülhetünk meg, és ugyanakkor mély bizonyosság születhet meg a mi szívünkben Jézus Krisztus felől. És erre úgy gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége van. Szükségünk van egy csalódásmentes életre, és szükségünk van mély életet megtartó bizonyságokra is. Még Jézus Krisztussal kapcsolatban is, akiről azt mondjuk, hogy ismerjük, és akiről azt mondjuk, hogy hiszünk ő benne. De tudjuk valójában azt, hogy ki ő? Először azzal a tömeggel szeretnék foglalkozni, akik Jézus Krisztust ezen a napon fogadták. Tévedett ez a nép? Valaki átejtette őket? Valaki félrevezette őket? Mindenek előtt mondjuk el azt, hogy a nép kivonulása az utcára, az az ünnepi fogadás, ahogy Jézust fogadták Jeruzsálemben, az nem Jézus kampány szervezői munkájának az eredménye. Nem arról volt szó, hogy előkészítették volna Jézusnak a Jeruzsálembe való érkezését. Nem arról van szó, hogy maga Jézus intézkedett volna ezzel kapcsolatosan. Volt ő már korábban is Jeruzsálemben. Most is feljött az ünnepre, ahogy ez egyébként a zsidók között általánosan szokás volt, hogy elmentek a pászka ünnepet megünnepelni a templomba. Bemutatták az áldozatukat, együtt volt a család, elfogyasztották a bárányt, és aztán utána hazamentek. A hitüknek, Istenhez való kötődésüknek szerves része volt ez az ünnep. Jézus is így érkezik föl erre az ünnepre. Azonban van valami, ami ezelőtt az ünnep előtt történik, és ami mégis mássá teszi Jézus érkezését és az ő fogadását. János evangélista beszámol nekünk arról, hogy röviddel a Jeruzsálembe való érkezés előtt Jézus egy hatalmas csodát tett. Az ő barátja Lázár feltámasztása történt meg. És ez olyan csodája volt Jézusnak, ami mellett nem lehetett csak úgy elmenni. No, nem mintha ez a többi csodáját leminősítené. De ez egy olyan csoda volt, hogy egy eltemetett embert, akiről azt mondják a rokonok, már szaga van, már oszlik. Jézus előhív a halottak közül, az föltámad, és ott van a többiekkel, és a többi ember látja őt, a csodájára jár. Ez egy olyan csoda volt, ami mellett nem lehetett elmenni. Nem csak a minősége miatt, hanem amiatt sem, hogy ez a csoda ott történt Jeruzsálem közelében. Így ennek a csodának sokan lettek a tanúivá. Elterjedt a fővárosban is ennek a híre, hogy Jézus, a vándor rabbi, a csodálatos tanító, föltámasztott egy halott embert. Nem ez volt az egyetlen ember, akit Jézus előhívott a halottak közül, de időben, térben ez a feltámasztás volt egy olyan történet, ami nagyon széles körben, hirtelen, gyorsan elterjedt. Ennek a híre jutott el talán a legtöbbekhez. Úgy tűnik, sokan megérteni vélték a történéseket, hiszen hallottak Jézusnak, a názáretinek sokféle csodájáról. És most, amikor az a hír jutott el hozzájuk, hogy ez a názáreti túlment mindenen, egy halott embert feltámasztott és előhívott a halottak közül a sírból, akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy igen, most már biztosak vagyunk benne, hogy ő az a személy, aki a mi messiásunk, aki a mi szabadítónk lesz. Sokan megértették és értelmezték ezeket a jeleket, amelyeket Jézus tett. Összerakták, és egy kép rajzolódott ki előttük. És ez a kép így volt elnevezhető, hogy messiás, szabadító. Abban az időben a zsidók nagyon várták. Az ő történetüknek egy olyan mélypontja volt az az idő, amikor különösképpen is vártak egy olyan karizmatikus vezetőt, akinek hatalma van, és ez a hatalom megnyilvánul abban, hogy engednek neki. És aki ezzel a hatalommal majd odaáll a nép élére, Jeruzsálembe, és elhozza ennek az elnyomott és kisemmizett népnek azokat a napokat, amikre várnak már nagyon régóta. Elhozza majd a jólétet, elhozza majd a felemelkedést, elhozza majd a békességet, elhozza majd a gazdagságot, eltörli a betegségeket. Egy valamire való zsidó hazafi abban az időben erről álmodott éjszakánként. Talán eljön a messiás, talán az én időmbe jön el. És amikor az ünnepre gyülekező sokaság között terjed ennek a híre, hogy van itt valaki, aki különös hatalommal bír, még a halottak is engednek a szavának, akkor érthető, hogy az emberek föllelkesülnek, és arra gondolnak, hogy itt az idő, eljött az idő. Ézsaiás könyvében olvasunk messiásról szóló proféciákat, ahol Ézsaiás megjövendőli azt, hogy hogyan is fog kinézni a messiás országlása. Miről lehet tudni, hogy eljöttek az idők? És ezek közül az egyik az Ézsaiás 52:15, ahol ezt olvassuk, hogy de bámulatba ejt majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, és olyan dolgot tudnak meg, amiről eddig nem hallottak. A zsidók úgy gondolták, hogy a messiás megjövetele, elérkezése, mai nyelven így mondanánk, az extrém dolgokat fog hozni. Olyan dolgokat, amelyek előtt még a föld hatalmasainak is leesik az álla. Olyan dolgok fognak történni, ami elnémítja a hatalmasokat, mert kiderül, hogy az ő hatalmuk ehhez mérten semmi. És most, amikor ott élnek Jeruzsálembe is, hallják ezt, hogy itt van közöttünk a Názáretből való Jézus, akinek a szavára egy halott, akit eltemettek, előjön a sírból, és él, akkor joggal gondolnak arra, hogy ez nagyobb minden hatalomnál, ez nagyobb a római császár hatalmánál, ez nagyobb Heródes hatalmánál, ez minden hatalomnál nagyobb. Mert ő kell, hogy legyen a messiás. Amikor korábban Jézust arról faggatják, keresztelő János követei, akit Heródes börtönbe vettetett, hogy János azért küldött hozzánk, hogy mondd meg nekünk, hogy te vagy a messiás, vagy valaki mást várjunk, akkor Jézus azt mondja ennek a kis tanítványi csapatnak, ennek nem voltak sokan fültanúi, menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jézus nem azt üzeni Jánosnak, hogy János, ne bizonytalankodjál, én vagyok a messiás, hanem úgy beszél Jánossal, ahogy János ért. Hát ő is a korának egy hithű, hazáját szerető zsidó embere volt, aki ismerte az írásokat, És azt mondja Jézus Keresztelő János tanúinak, tanítványainak, menjetek el Jánoshoz, és beszéljétek el neki azokat a jeleket, amelyek engem követnek. János, aki ismeri az írásokat, ha meghallja ezt tőletek újra, akkor meg fog erősödni az ő hitében. Igaz, hogy most elbizonytalanodott a börtönben, hogy vajon tényleg én vagyok-e a Messiás, de mondjátok el neki, mit kell elmondani? Azt, testvérek, hogy Jézus hatalmasan uralkodik. Vakoknak adja vissza a látását. Sánták újra járnak. Leprások, gyógyíthatatlan betegek szavára megtisztulnak. Süketek fülei nyílnak meg, halottak támadnak fel. És a szegényeknek, akiket mindenki lenézett, akiket semmibe sem tartottak, hirdettetik az evangélium. Azért mondja mindezeket Jézus, mert tudta, hogy Jánosban is él egy messiás kép, és ők ezt tartják a messiásról. Ezt hiszik a messiásról, ezt várják a messiástól. Jézus a zsidók nagy ünnepére érkezik a fővárosba, ilyen események után, és János leír nekünk egyértelműen, hogy sokan azért mennek ki eléje, mert hallották, hogy mit tett ott Betániában, feltámasztotta Lázárt, és most mennek eléje, hogy kísérjék őt a templomhoz, ahogy ők gondolják, a Messiásnak, ott kell színre lépnie. Ami történik, nem véletlen. Sem a pálmaágak szaggatása, sem a ruhák földre terítése, ahogyan erről az evangéliumok beszámolnak. Pontosan azt tükrözi mind, amit a zsidók akkor és ott hittek. Az uralkodók előtt volt szokás befedni a földet, mindmáig így van, ismerjük a vörös szőnyeget, amit végig terítenek kormányzók előtt egy-egy fogadáson. Még ma is így van. Így volt ez Jézus idejében is. Hódoltak előtte, és annak a jelét adták, hogy Jézus, mi hisszük, hogy te vagy a Messiás. Testvérek, ezek után joggal merül föl a kérdés, hogy tévedett a nép? Tévedett ez a nép? Azt kell, hogy mondjuk, testvérek, hogy a nép tévedett. De nem mindegy, hogy miben. És nem elég annyit mondunk, hogy a nép tévedett. Hanem hozzá kell, hogy tegyük azt, hogy tévedett nem abban, hogy Jézus a Messiás, csak abban, hogy Jézust alábecsülték. És ez egy nem mellékes tévedés. Ők fölismerték azt, hogy Jézus király, de egy kicsit alábecsülték. Ez pontosan olyan, a férfiak tudják, akik voltak katonák, amikor az ember bevonult, és még nem volt tisztában a rendfokozatokkal, hogy egy csillag, két csillag, sok csillag, milyen, hogy néz ki az a vállap a szembejövőn. Ez egy jó dolog volt, ha az ember fölismerte, hogy ez egy előjáró, de volt, hogy alábecsültünk valakit. Mondjuk egy hadnagynak is egy csillag van a vállán, ugyanúgy, mint egy őrnagynak. De azért a kettőt nem illik összekeverni, mert van közöttük 3 lépésnyi távolság. Az a mai életpálya modellben több évet vagy évtizedet is jelenthet, míg valaki a hadnagyságtól az őrnagyságig eljut. És bizony, ha tisztelettel is mondta az ember azt, hogy hadnagy úr, és ezzel kifejezte azt, hogy elismerem azt, hogy ön nagyobb nálam rangban, azért ez nem volt megfelelő, és ezt az őrnagyok általában szóvá tették, hogy nézze csak meg jobban a vállamat, hogy milyen csillagok vannak rajta. Na, nem mindig ilyen finoman, mint ahogy én ezt most elmondom. Testvérek, a nép megadott Jézusnak egy tiszteletet, csak egy kicsit alábecsülték Jézust. Földi életük nyomorúságában a szabadulást keresték, és ők a földi életük nyomorúságainak szabadítóját látták Jézusba. Nem jutott eszükbe, hogy Jézus többre hivatott, és nem tudták, hogy Jézus sokkal nagyobb szabadulást hivatott elvégezni, mint amit ők feltételeznek róla. Eszükbe sem jutott az, hogy Jézus nem csak azért jött, hogy a zsidókat megszabadítsa, hanem azért jött, hogy mindnyájan, akik hisznek ő benne, örök életet nyerjenek. Tévedett a nép? Igen, tévedtek, de csak abban tévedtek, hogy Jézust alábecsülték. Akkor megkérdezhetjük azt is, hogy Jézus nem tévedett? Miért? Miért nem tette szóvá ennek a népnek azt, hogy fiúk? Hát, köszönöm a tiszteletet, de itt azért sokkal többről van szó. Megkérdezhetjük, hogy Jézus miért fogadta el ezt? Miért nem tiltakozott ellene? Miért nem állította le Jézus ezt az egész dolgot, ami ott virágvasárnapon történt? Testvérek, a többi evangélista elmondja, hogy Jézus ebben az időben is világosan szólt és beszélt. Sőt, nem csak szólt és beszélt, hanem elmondják a többi evangéliumok, hogy Jézus sírt. Csak úgy tűnik, hogy ebben a nagy sokadalomban a nép a saját szavától, a saját elborult gondolataitól nem hallotta azt, amit Jézus mond. Nem akarta meghallani ez a nép, amit Jézus mond. És Jézus könnyeit sem látták, de inkább így mondom, nem akarták látni. Testvérek, azt olvassuk, hogy miközben Jézus vonul és elérkeznek a Jeruzsálemet körülvevő hegyekhez, ahonnan egy szép látkép nyílik Jeruzsálemre, akkor Jézus arról beszél az őt körülvevő sokaságnak, hogy ez, amit itt láttok, ez, ahova most kísértek engem nagy újongva, hogy itt a megmenekülés, itt a mennyország, azt mondja Jézus, hogy ez el fog pusztulni, és itt kő kövön nem marad. Testvérek, a nép, aki körülvette Jézus, ezt nem akarta hallani. Nem arról van szó, hogy fizikailag nem hallották meg, hanem arról van szó, hogy ezt ők nem akarták hallani. Ők úgy gondolták, hogy most jön az aranykorszak. És eközben az a Jézus, akit visznek, hogy ennek az aranykorszaknak a királya lesz, arról beszél, hogy ez a város el fog pusztulni. És az a Jézus, azt olvassuk, hogy sír. Ha egy férfi sír, azért az feltűnő jelenség. Feltűnőbb jelenség sokszor, mint egy nőnek a sírása. De azok, akik Jézust körülvették, nem akarták ezt észrevenni. Nem arról volt szó, hogy nem látták, testvérek. Arról volt szó, hogy erről nem akartak tudomást venni. Az ő szívükbe és képzeletükbe valami más uralkodott, valami más képzelet volt bennük, amiben nem passzolt bele az, hogy Jézus miket beszél, nem passzolt bele az, hogy ezen az örömteli órán neki is újongania kellene, és mégis sír, de ezek az emberek ezt nem akarták tudomásul venni. Mint ahogy azt sem akarták tudomásul venni, amikor Jézus bement a templomba, és elkezdett rendet tenni a templomba, és a templom térből, ahol imádkozni kellett volna a pogányokért, a saját népükért, a zsidóknak, onnan elkezdte kiűzni a vásáros embereket, akik oda behúzódtak, mert ugye mindig annak a legjobb a keresete, aki közelebb van a tűzhöz. Jézus cselekszik. Egyértelműen mutatják az ő cselekedetei, az ő beszédei azt, hogy nem jól gondolkoztok rólam. De azt látjuk, testvérek, hogy a nép ezt nem akarja tudomásul venni. Mintha ez meg sem történne. Jézus egész viselkedése pontosan arról beszél, hogy nincs megoldás arra, és nem ő a megoldás arra, amire őt a zsidók ebben az órában föl akarják hatalmazni. Jézus erről beszél. Amikor azt mondja, hogy el fog veszni a város, akkor ennek a nyomorúságban levő népnek azt mondja, hogy nincs megoldás a bajotokra, le fogják rombolni Jeruzsálemet. És amikor ezek az emberek azt várják Jézust, hogy ő király legyen, akkor ő ezzel egyértelművé teszi azt, hogy nem leszek király közöttetek. Nem én vagyok a megoldás a bajotokra, arra a bajra, amire ti engem megoldásként akartok használni és fel akartok hatalmazni. De ezt senki nem akarja meghallani. Jézus testvérek valóban király, de nagyobb király annál, mint aminek őt látják. Megengedi, hogy éltessék, mert neki jár ez a dicsőség, amit ott adnak az emberek. De lássuk meg, azért engedi meg, mert ennyire képes a bűnös ember, akiért eljött, hogy nekünk tanulságul legyen az, ami ott történik. Hogy a bűnös természet az csak ennyire képes, hogy ott jár az Isten közöttük. És az emberek egy földi királyt akarnak belőle csinálni és faragni. Ennyit lát, és ennyit gondol az ember az Isten világáról. Megengedi Jézus, hogy mi is szembesüljünk vele. Azt gondolja magáról az ember, hogy mi vagyunk az Isten csinálók. Hogy mi vagyunk az Isten csinálók. És Jézus ezt megengedi. Pedig Jézus királyságát nem emberek nyilvánítják ki. Teljesen mindegy, testvérek, hogy az emberek mit mondtak Jézusról. Az ő királysága ennél sokkal nagyobb királyság volt, és teljesen mindegy ma is, hogy mit mondanak Jézusról. Teljesen mindegy. Jöhet szélsőséges ateizmus, jöhet mindent összemosó liberalizmus, templomokat be lehet zárni, át lehet alakítani. Testvérek, nem ettől függ az, hogy Jézus kicsoda. Nem ettől függ. Nem attól függ, hogy mit mondanak róla tankönyvekben, ideológiákban, templomokban. Nem ettől függ az, hogy kicsoda Jézus. Az ő királysága az Atyától van. Őt az Atya nyilvánította és tette királlyá. És ennek egyértelmű jelét adta akkor, amikor feltámasztotta Jézust, és a mennybe emelte. Amikor azt mondjuk az apostoli hitvallásba, hogy ő feltámadott és felment a mennybe, testvérek, akkor soha ne felejtsük el, hogy ez az Isten bizonyságtétele és kinyilvánítása annak, hogy ez az én szerelmes fiam, a király. Égnek és földnek királya. Tanítványai először nem értették. Ők is arra gondoltak, valaki tévedett. De miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami megvolt róla írva. Amikor Jézus megdicsőült, akkor lehullott a lepel. Amikor megkiúsultak a földi elképzelések, akkor Jézus élete elkezdett az emberek előtt felvilágolni, hogy tulajdonképpen az történt, aminek meg kellett történnie. És akkor az ő tanítványai megértették, hogy jó, hogy nem az történt, amit mi akartunk. Amikor Jézus megdicsőül, és az Atya előhívja őt, majd a jobbjára emeli a mennybe, akkor minden tanítvány rájön arra, hogy milyen jó, hogy nem az történt, amit mi akartunk. Mert ha ő csak Jeruzsálem királya lett volna, ha ő csak a zsidók szabadítója lett volna, jaj, mit érne az ő királysága? Kedves testvérek, virágvasárnap eseményei ma is kérdéseket intéznek hozzánk. Te mit vársz Jézus Krisztustól? Te mit gondolsz arról a Jézus Krisztusról, akiről olvasunk az evangéliumokba? Mondta ezt a Jézust, testvér, mennyire becsülöd? Mennyire becsülöd? Mit nézel ki belőle? Kérdezhetnénk mai nyelven fogalmazva. Mennyire tartod őt? A nyomorult földi életünk alkalmi megoldásait várjuk Jézustól, testvérek. Akkor hódolsz előtte, amikor úgy érzed, hogy most jött el az ideje annak, hogy ő rajtad segítsen. Nem akarjuk irányítani sokszor Jézust. Nem akarunk időnként belőle Isten csinálni magunknak, testvérek. Nem véljük-e sokszor úgy, hogy itt az ideje megmondani Istennek, Jézusnak, hogy minek jött el az ideje? Testvérek, olyan világban élünk, ahol mindenki parancsokat ad, és sokszor azon kell kapjuk magunkat, hogy mi az Istennek is parancsolgatni akarunk. Mi megtanítjuk őt, hogy itt az ideje, hogy királykodjál. Itt az ideje, hogy segíts rajtam. Itt az ideje, hogy azt tegyed, amit én elvárok tőled. És látod, én is akarom, hogy ez így legyen. Testvérek, örök kérdés az, ami elképzeléseink forgatagában, amik elöntik a mi agyunkat és a lelkünket, amiket gondolunk Jézusról, hogy meghalljuk-e és észrevesszük-e azt, amit ő mond, és amit ő beszél. Vagy túlharsogjuk őt a fantáziánkkal, a gondolatainkkal, és nem veszük észre, hogy Jézus miről beszél. Testvér, attól, amit gondolsz ő róla, hallod-e még azt, amit ő mond? Akarod-e hallani azt, amit ő még mond neked? Ha csak annyi van a szívünkben, hogy Jézus, te most itt és most segítsél rajtam, legyél az én megoldásom, akkor egészen biztos, hogy tévedésben élünk, testvérek. Mert Jézus Krisztus sokkal több ennél. Sokkal több ennél. És ha 100-szor jössz ide Isten tiszteletre, és 5000-szer nyitod is ki a Bibliádat, tudd meg, hogy Jézus Krisztus sokkal több annál. Amikor majd úgy érzed, már tudod, hogy ki ő, akkor ne felejtsd el, hogy Jézus sokkal több annál. Sokkal több annál. Amikor úgy érzed majd, hogy már minden tiszteletet megadtál, most már ő is csináljon valamit, akkor tudd meg, hogy semmi, amit tettél. Mert Jézus Krisztus sokkal több annál. Jézus Krisztus nem csak a földnek, hanem a mennynek is az Ura. Azt mondta, mielőtt a mennybe ment volna, hogy minden hatalom neki adatott, menjen és földön. Menjen és földön. Láthatókon és láthatatlanokon. Testvérek, milyen küzdelem folyik a láthatókon való uralkodás megszerzéséért. És Jézus mit mond? Az enyém a hatalom minden fölött. Az emberek mit meg nem tesznek, hogy egy kis hatalomhoz jussanak? Hazudnak, gyilkolnak, lopnak, átejtenek. Azért, hogy ekkora hatalomhoz jussanak, az a Jézus, akiről beszélünk, akiről szól a virágvasárnap története, az a Jézus minden hatalom birtokosa, a földön, és az általunk fölfoghatatlan mennyen is. Láthatókon és láthatatlanokon, életen és halálon is, testvér. Imádattal hódolj előtte, de ne az érdekeid mentén, ne az elképzeléseid mentén, hanem úgy hódolj el előtte, mint mindenható előtt. Mint mindenható előtt. Azért, mert Jézus eljött a mi világunkba, testvérek, nem lett olyanná természetében, mint mi. Ne gondold azt róla, hogy ő is csak annyi, mint én. Nem annyi, mint te meg én. És ha hódolsz előtte, hódolj előtte úgy, mint minden ható király előtt. Hogyan lehet ma hódolni Isten színe előtt, Jézus Krisztus előtt? Hadd szóljak még erről röviden nektek, mert nagyon sok minden terjed, ami egyházi gyakorlatainkban. Egyre többet hallunk olyanról, hogy teljes evangélium, teljes Isten tisztelet, tökéletes dicsőítés, és lehetne még fokozni a dolgokat, amelyek mintha arról árulkodnának, hogy hosszú-hosszú ideje a keresztjének valamit nem jól csinálnak. És nagyon sokan vannak, akik lelkesek, és azt mondják, jó, akkor csináljuk másként. Biztos az Istennél is volt fazonváltás. Már nem tetszik neki az, ahogy régen tisztelték őt, tiszteljük őt új módszerekkel, új Isten tisztelettel. Mi az az imádat, és mit jelent leborulni előtte? Testvérek, aki elolvassa a Bibliát, az meg fogja érteni, hogy Isten előtt való imádat, az ő előtte való leborulás mindig csak egy dolgot jelentett a Bibliában. Az Istennél nincs divatváltás. Isten előtt imádattal lenni azt jelenti, hogy hitből fakadóan engedelmeskedünk neki. Ez az Isten imádata. És mielőtt megint elszárnyalna a gondolatunk, hogy az az Isten imádata, hogy fölemeljük a kezünket az Isten tiszteleten, és így imádkozunk. Mielőtt valaki azt gondolja, hogy az az Isten imádata, hogy kivágjuk fejszével az orgonákat a templomból, és helyette gitárral éneklünk az Istennek. Mielőtt valaki azt gondolja, hogy az az Isten igazi imádata, hogy zsebre dugott kézzel imádkozunk, és hadd ne soroljam tovább, az előtt hadd mondjam nektek, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy az Isten előtt való imádatnak a helyes módja az, hogyha az ember hitből fakadóan engedelmeskedik Istennek. És itt mind a két dolog nagyon fontos. Mert azt mondja a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Ha te Isten előtt kedves akarsz lenni, testvérem, akkor hinned kell Jézus Krisztusban. Nincs mese. És ha valaha fölteszel magadnak egy kérdést, tedd föl legelőször ezt a kérdést, hogy hiszek-e én Jézus Krisztusban. Jelente nekem valamit Jézus Krisztus? Az Efézus 5.10-ben Pál apostol arra buzdítja az olvasókat, így bennünket is. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Mert régen ilyenek voltunk. A sötétség haszontalan cselekedeteit cselekedtük. De most, ha hisztek, akkor ítéljétek meg, hogy mi kedves az Úrnak, és azokat cselekedjétek. A Zsidókhoz írt levél is ezzel a óhajjal fejeződik be. A 13. fejezet 21. versében. Ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának cselekvésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által. Ha valaki imádni akarja az Istent, ha valaki hódolni akar Jézus Krisztus előtt, annak hinnie kell, és ebből a hitből fakadóan döntéseket kell hoznia arra, hogy enged Jézus Krisztusnak. Jó testvérek, ha mi is megértjük. Mert sok csalódástól menekülhetünk meg, és ugyanakkor mély bizonyosság születhet a mi szívünkbe. Sokan nem ezt várjuk Jézustól. Sokan csak annyit akarunk, mint a korabeli zsidóság. Itt és most legyen valami. Legyen előttünk Pál apostol, aki szenved ezért a Jézusért, és azt mondja Timóteusnak a 2. Timóteus 1.12-ből, szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek. És meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Pál szenvedett. Nem lett nagy karrierje Jézus követésében. Nem lett gazdagabb. Nem lett több ruhája. Nem lett nagyobb egészsége. És mit mondott az élete vége felé Timóteusnak? Csalódtam? Kiábrándult vagyok? Tévedtem? Nem ezt mondja az apostol. Azt mondja, nem szégyellem ezt az utat. Nem szégyellem Jézust. Én tudom, hogy kiben hiszek. Meggyőződésem van ő felőle. Testvérek, akinek Jézus csak pillanatnyi megoldásokra kell, az minden időben mindig csalódni fog. Aki tudja, hiszi, hogy kicsoda Jézus, és enged neki, aki megtanulja a földi élet ideig, óráig való kihívásait másként értékelni, a maguk helyén kezelni, helyes sorrendbe állítani, és mindenek elé odaállítani a Jézus Krisztusnak való engedelmességet, az a szívében egyre mélyebb bizonyosságra fog jutni. És történjen bármi is, a végén együtt fogja mondani az apostollal, hogy én tudom, hogy kiben hiszek. Juttasson el az Úr bennünket erre a meggyőződésre, imádkozzunk majd ezért. Amen. Kedves testvérek, a 331. dicséretünknek a 4. versét énekeljük most, fennállva. A 331. dicséretünknek 4. versét tehát. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy tisztogasd a mi Isten képünket, és szabadíts meg bennünket sokféle hamis képzelgésünkből, elképzelésünktől, ezek alapján szívünkben levő elvárásoktól, gondolatoktól, és adjad, hogy úgy tudjunk látni téged, és annak tudjunk látni téged, aki te vagy valójában. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket ezen a mostani ünnepen is, hogy te sokkal több vagy, sokkal hatalmasabb és nagyobb vagy annál, mint amit mi hajlamosak vagyunk te rólad gondolni. Köszönjük, hogy Isten félelemre, engedelmességre buzdítasz bennünket. Kérünk, Urunk, adj a szívünkbe alázatot, hogy megtisztíthassuk a mi szívünket és elménket minden hamisságtól. Hadd engedjük a mi szívünkbe mindazt, amit te mondasz önmagadról. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te király vagy. Áldunk, magasztalunk téged, aki az Atya jobbján ülsz, és arra kérünk téged, ajándékozz nekünk hitet, hogy engedelmeskedni is tudjunk te neked. Világosíts meg előttünk mindazt, ami kedves te előtted, és segíts el bennünket jó döntésekre. Hadd keressük, hadd kutassuk, és hadd cselekedjük azt, ami te előtted kedves. Engedd, Urunk, hogy az életet többnek lássuk a láthatóknál. Engedd, hogy az örökké valóságot többre tartsuk az ideig valónál. Így áldj és szentelj meg bennünket ezen a héten is, hogy elcsöndesedhessünk a te színed előtt, és megérthessük egyre jobban a te hatalmas voltodat, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy ezzel a hatalmasságoddal, szereteteddel és irgalmaddal legyél jóságos azokhoz, akik közöttünk gyászban vannak. Emlékezzél meg őróluk, és töröld le könnyeiket, mutasd meg nekik a te nagy és hatalmas, felfoghatatlan szeretetedet. Kérünk a betegeinkért, akik talán pillanatnyi szükségükben csak gyógyulásra várnak, adj nekik többet. Testi gyógyulásuk mellett engedd, hogy szívük és lelkük is gyógyuljon, hogy megragadjanak téged hittel, és minden látható ellenére kétség nélkül legyenek felőled. Segíts, Urunk, hogy eljussunk arra, bármi is történik velünk. Tudjuk és valljuk, hogy ki az, akiben mi hiszünk. Légy ebben nekünk segítségül, hogy ne tudjon fölülírni a mi szívünkben te felőled semmit, az, amit ez a múlandó világ produkál. Adjad, hogy így a te kijelentésed, igéd, ami szívünkben mindenek alapja had legyen. Ebben légy nekünk segítségül, és így tarts meg bennünket. Amen.